Fatima a 9 éves kisugát nézi, aki a szőnyeg közepén játszik azzal a játékkal, amit a nagymamájuktól kapott. Neki nem járt ajándék. Világosan megmondták, hogy miért. Te ahelyett, hogy segítettél volna borsót fejteni, már megint német órára mentél. Vagyis csak csavarogtál egész délután. Bezzeg, a kisugod mindig segít a ház körüli munkákban. Hangzott a szigorú ítélet a nagymama zengő hangján. Fatima nem érez mást, csak elveszettséget és félelmet. Mi van, ha a nagyi keze megint eljár? Gondolja magában, és még mindig érzi a bőrén a kemény fakanalat, amivel lesújt rá. Szeretne sírni, de az neki nem szabad. Hiszen ő már kész felnőtt. Legalábbis a családban ezt a szerepet akarják ráerőltetni. Úgy érzi magát, mint egy fa, amelyik a levegőben lebeg gyökerek nélkül. Hiányzik neki az édesanyja, aki kórházban van. Hogy miért, azt nem kötötték az orrára, de az ok nem is annyira fontos. Fatima szeretné elmondani neki, hogy mennyire megijedt reggel, amikor életében először megjött a menstruációja. Valami halvány elképzelése ugyan volt arról, hogy mi történik a testével, de annak ellenére, hogy anyukája egyébként biológia szakos tanár, erről még részleteiben nem beszéltek. Fogalma sincs, hogy mihez kezdjen. Teljesen kétségbe van esve. Az szóba sem jöhet, hogy elmondja a nagymamának, hiszen retteg tőle. Nem bízik meg benne. Mi van, ha megint kikap? Fatima nem érez mást, csak félelmet és ürességet. Állandóan az ajtó felé néz. Abból az irányból várja anyát, de hiába. Anya nem jön.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Mostantól Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle.
Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez a Beaton podcastje. Fatima kislánykor óta példátlan szorgalommal, kitartással tanult és dolgozott. Az üzleti életben elért sikerei korántsem mondhatók hétköznapinak. Amellett, hogy több diplomája és végzettsége is van, két nyelven beszél anyanyelvi szinten és több cégnek is a tulajdonosa. Természetesen szép, elragadó nő és kifogástalan öltözködési stílusa van. Egyedül a párkapcsolatai vezettek zsákutcába. Folyton. Egy hatalmas érzelmi csalódás, sok év önismeret és némi szakmai segítség kellett ahhoz, hogy Fatima rájöjjön, miért vallott rendre kudarcot a férfiakkal. Ez az epizód a mérgező szülői környezetről, a nőiségről, a megbocsátásról szól. Ez Homor Fatima története.
Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Meleg nyári este van. Gyorsan fogynak a hideg italok a céges fogadáson. Pezsgős poharak sűrű, szabálytalan csengése zengi be a termet. Minden kocintás után egy-egy elismerő szó illeti meg a fiatal, még csak 27 éves új pénzügyi igazgatót, Fatimát. Bármerre fordul a teremben, mindenki őt ünnepli. Ez az ő partia. Élvezi is a helyzetet, hiszen sokat dolgozott azért, hogy idáig eljuthasson. Amikor erről az estéről fantáziált, mindig úgy képzelte, hogy nem csupán a kollégái, hanem a családja is osztozik vele az örömén, hiszen velük teljes a siker. De az édesanyja nincs itt. Ő ünneplés helyett ezen az estén is harcol. Élete során már harmadik alkalommal küzd meg a rákkal. És mivel Fatima is tudja, hogy alkalomról alkalomra egyre több energiát követel ez a harc az édesanyjától, ezért az előléptetési ceremónián csak kívül mosolyog, belül zokog. Pár hónappal ezután Fatima eltemeti az édesanyját, aki 51 évesen, 13 évnyi küzdelem után végül feladta a harcot. Elment. Ezután hónapról hónapra minden egyre szürkébbé válik. Fatima világa kényelmetlen, kedve komor, nem találja a helyét. Egyértelműen depressziós. Egyik alkalommal, amikor az Aréna plázában sétál egy barátjával, betérnek a könyvesboltba. Céltalanul lépked az új könyvek szagától átitatott sorok között egészen addig, amíg megpillant valami ismerős képet egy borítón. Ez Dubaj, mondja ki félig hangosan. Ott már jártam. Milyen jó volt, folytatja. És ott akkor megszületik a döntés. Menni kell.
És akkor 14-be ki is költöztem. Pénzügyi igazgató voltam. Itthon tök jó, keresettel, lakással, autóval, volt egy S60-as Volvom, én vettem magamnak, nem a puci, én vettem a lakásomat, amin ugyan volt hitel, de akkor is én tettem bele az önerőt. Ezeket mind eladtam, és azt mondtam, hogy na, akkor költözünk Dubájba. Elmentem egy Emirates-es interjúra, 400-valahányan voltunk, 5 embert felvettek, az egyik voltam én, és óriási élmény volt. Voltam Brazíliában, Szingapúrban többször, Kínában, Japánban, Ausztráliában vagy 4-szer, Dél-Afrikai Köztársaságban. Fú, rengeteg helyen voltam. És ugye mindenhol volt 1-2-3 napunk, attól függ, hogy milyen hosszú volt oda az út. Fél világot felfedeztük, egy csomó új embert ismertem meg, 200 különböző nemzetiséggel dolgoztam együtt. Fantasztikus élmény volt. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy oda mentem dolgozni.
Ám a rengeteg utazás és munka nem elégítette ki maradéktalanul, ezért felvételizett a Liverpooli Egyetem online MBA képzésére. Fel is vették. A munka és az iskola mellett így már szinte semmi szabad ideje és energiája nem maradt. Picit talán erre is vágyott. Amikor nem bonyolult beadandókat gyártott az egyetemi kurzusához, akkor az eget szelte, kávét és teát kínálva az utasoknak.
Átmentem Isztambulba meglátogatni egy barátnőmet, akit Magyarországról ismertem. Kimentem, és ő akkor már ott élt évek óta a két barátnőjével együtt.
Fatimának akkor már egy jó ideje nem volt párja.
Fölmentem egy applikációra, és megismerkedtem egy helyi török fiúval, aki egyből rám kattant, irogatott, találkozni akart velem. Jó, akkor menjünk randizni. Egy hétig voltam ott a barátnőmnél, és ez alatt az egy hét alatt 2-3-szor randiztam a fiúval.
Miután Fatima visszatért Dubajba, a kapcsolatuk nem szakadt meg. Úgy érezte, hogy végre ő is tartozik valakihez.
És fél év után megkért, hogy költözzek hozzá.
Nem volt kérdés. Igent mondott, hiszen hosszabb idő után végre valahára azt érezte, hogy ő kell valakinek, és csak is ő. Az az érzés, amelyre mindig is vágyott, számára a legédesebb érzés volt a világon. Megtalálta azt a férfit, aki mellett boldog lehet. Végre szeretik. Megoszthatja valakivel az élet szépségeit és szomorúságait. Azt érezte, hogy az élete utolsó hiányzó kis puzzle darabkája is talán a helyére kerülhet.
És akkor én Dubájból Törökországba költöztem, így van. Eleve felmondtam az Emirates-nél, de nem ő miatta és nem az isztambuli költözés miatt, az volt a tervem, hogy egy évig maradok ott, ez így is volt.
Viszont úgy tűnt, hogy Isztambul nem kér Fatimából. Hiába próbált, nem talált magának munkát. A spórolt pénze kezdett elfogyni, így úgy döntött, hogy kiszélesíti a keresési paramétereket. Elengedi Isztambult és az egész világra lő. Az online egyetemi képzése adta neki az ötletet. Mivel anyanyelvi szinten beszélt angol és német nyelven, online nyelvórákat hirdetett a Facebook oldalán, és mire kettőt pislantott, már reggeltől estig tele volt az órarendje.
15 júliusában, amikor odaköltöztem, akkor volt az Erdogan elleni pucskísérlet. Jött a bombarobbantás, egyik bomba, a másik bomba, mondtam, hogy jaj, de jó, megérkeztem Isztambulba, akkor most romboljuk a város, szuper! Török líra az padlót fogott, infláció már akkor az egekben, azóta nem is tudom, hogy tud tovább menni, hogy még egyetem fenn van az ország. Szörnyű állapotok voltak, sorra zártok be a boltok, hónapokig nem lehetett bemenni a belvárosba, vagy lehet, hogy belehetett, de nem mertél bemenni, mert állandóan történt valami lövöldözés, egyéb dolgok. És hát ez nem segített abban, hogy úgy nagyon otthon érezzem magamat.
Fatima döntött, innen is továbbáll, de már nem egyedül. Párja azt javasolta, hogy Barcelonában teremtsék meg az új otthonukat. Fatima már megedződött a világot járva, és könnyen ment neki a váltás, viszont a párjának ez merőben új terep volt. Fatima meg akarta könnyíteni a férfinak a hatalmas változást, ezért ő előre ment. Egyedül költözött ki, hogy mindent előkészítsen, mire a török párja követi őt. Közben folyamatosan tanított online, hogy legyen miből finanszírozni a barcelonai életet és a tanulmányait. Egy ott élő barátnőjével is sikerült megbeszélnie, hogy költözzenek össze hármasban, hiszen ez gazdaságilag jóval kedvezőbb megoldás volt mindannyiuknak. Fatima kifizette előre a lakás bérleti díját, és a maradék spórolt pénzét arra költötte, hogy vásároljon pár alapbútort a teljesen üres ingatlanba. Elégedetten, fáradtan és 28 euróval a tárcájában feküdt lealudni. Utóbbi egy cseppet sem zavarta, hiszen a jövőbeni közös otthonukra költötte el a pénzt. Másnap reggel vidáman ül le a számítógép elé a kedvenc fél literes piros-fehér pöttyös bögréjével a kezében. Benne még gőzöleg a tea. Kezdődik a nap, jöhet az első online óra. Tanítás közben egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a telefonja szüntelenül pittyegni kezd. Egy reflexzerű mozdulattal megnyitja az üzenetet, s az arca azonnal elsápad. Pár pillanat után elnézést kér a tanítványától, és befejezi az órát, hogy értelmezhesse a kapott üzenetet. Döbbenten scrollozza a képeket, amelyeket egy idegen nő küldött neki. A képeken ez a nő és a párja látható, teljesen félreérthetetlen helyzetekben. Egymás után érkeznek a csatolmányok. Nem akar hinni a szemének. Zavartan teszi le a bögrét az asztalra. Forog a szoba körülötte. Nem tudja, hogy mit higgyen. Össze van zavarodva, dühös lesz. Aztán jön a nihil. Aztán újra dühöt érez. Mintha a talajt egy másodperc töredéke alatt kirántották volna a lába alól, csak lebegett a sűrű semmiben. Ott ül egy hatalmas bérelt lakásban egyedül, megcsalva pár euróval a zsebében. Életében először fogalma sem volt arról, mit évő legyen. Két szó fut még át az agyán, mielőtt eluralkodik rajta a teljes tanástalanság. Megint megtörténik. A Beaton egyszerlent podcastjét hallgatod. Azonnal kiderül, hogy mit kezdett Fatima a megalázottság érzésével, a ténnyel, hogy élete párja megcsalta őt.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Folytatódik a Beaton egyszerlent podcastje.
Egyik pillanatról a másikra azonnal kiszerettem belőle, tehát mindenféle meleg érzésem megszűnt az irányában. Ez egy akkora sok volt, amire én a mai napig úgy emlékszem vissza, hogy erősebb volt, mint amikor meghalt anyukám. Nem azért, mert anyukámat kevésbé szerettem, vagy kevésbé kötöttem hozzá, hanem azért, mert ha így tetszik, akkor ez volt az igazság pillanata, viszont még kellett idő, mire ezt meg tudtam emészteni. Tehát nem abban a pillanatban lett, ja, hát ugye ezért van, oké, akkor most már tök jó lesz minden, hát ez nem így nézett ki, hanem ez az egész sztori kiderült, én ezzel szembesítettem, ő eljött utána Barcelonába, hogy ezt hozzuk helyre, mondtam, hogy szerintem ez esélytelen, akkor meg tudtam érteni, hogy hogy van az, hogy néhányan eljutnak egy öngyilkosságig. Én nem jutottam el addig, mert meg se próbáltam, de a gondolata az megszületett. Tehát, hogy átvertek, meghalt anyukám, egyedül, nincs pénzem, nem vagyok jó semmire, volt egy jó állásom, azt ott hagytam, eljöttem Magyarországról, nem beszélek spanyolul, de itt vagyok Barcelonában, ez egy tök happy city, én most mit keresek itt? És ez a teljes létbizonytalanság az óriási kérdőjel benned, hogy te most miért is létezel? Mert hogy gyereked nincs, akire úgymond ráfoghatnád, hogy hát ő miatta, párod sincs, aki hűde nagyon szeret, és akkor majd este hozzábújsz, és majd reggelre egy picit legalább jobban leszel. Teljes padlókihúzás. Viszont nem rohantam haza a apukámhoz, hogy légy szíves, és akkor nem dobjál meg egy kis pénzzel, hanem tanítottam szépen tovább, elkezdtek újra beérkezni a tanítványaimtól a havi óradíjaik, stb. És elkezdtem munkát is keresni, aztán úgy voltam vele, hogy munkát akkor mégse keresünk, maradok a tanításnál, és egyébként voltak a diákjaim, akik akkor is imádtak, én is imádom őket, a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyok velük, sőt, van olyan, akit még most is tanítok, csak egy másik nyelvre már azóta. És ott volt a Bogi barátnőm, Németh Boglárka, aki nagyon-nagyon sokat segített nekem ott Barcelonában, Tündi barátnőm Olaszországból, itthonról apukámék, egy picit úgy mindenki kicsit tartotta bennem a lelket is, és egyszer csak megszületett az a reflexió, hogy ez nem megoldás, hogy én most így kicsekkolok.
Napközben dolgozott, elfoglalta magát. A munka elterelte a gondolatait, egyben tartotta. De időről időre újra és újra előjöttek a sötét gondolatok, egy mindennél erősebb feszítő érzés belülről. Mintha valami a felszínre kívánkozott volna, de ez a valami képtelen volt utat törni magának odabentről. Fatima nem volt jól, és érezte, hogy ezt most egyedül nem fogja tudni megoldani. Belefáradt a folyamatos küzdelembe, hogy nem látja pontosan a következő lépést. Mindenfélével próbálta elterelni a figyelmét arról, ami történt. Arról, hogy megint nem kellett eléggé, mert ez egy visszatérő motívum a magánéletében. Dolgozott benne valami, amit még nem tudott megfogalmazni, pedig mostanra ez az érzés annyira ismerős volt. Olyan, mint amikor az embernek ott van a nyelvehegyén egy szó, amit nagyon szeretne kimondani, de hirtelen nem jut eszébe. Csak éppen Fatima esetében nem egy szó ragadt bent, hanem egy érzés, amely folyamatosan ott bujkált és munkálkodott a háttérben, amióta az eszét tudta. Vagy talán még régebben. Az összes sejtjében érezte, hogy szétárad, a pórusaiban, hogy kikívánkozik. De csak nem akarodzott feltörni úgy igazán.
Akkor volt olyan, hogy nem bírtam fogni a kávéspoharat, akkor így barátnőm fogta helyettem, hogy na, akkor most így próbáljunk meg kávét inni reggel, hogy úgy legalább beinduljál, vagy valami. Befelé fordulás. Mert nagyon sokat sétáltam Barcelona szerte, tehát szerintem aki lekövetett, az azt hitte, hogy én vagyok a bolygó hollandi, ott jövök, megyek össze-vissza. Közben a füles a fejemben, mert tanítottam, vagy éppen csak úgy sétáltam. De ilyen nem tudom, 10-20 kilométereket minden nap jöttem-mentem, és igazából a másik, ami nagyon sokat segített, az volt, hogy október második felében csatlakoztam egy olyan csapathoz Barcelonában, akik a helyi egyik gyerekekkel foglalkozó kórháznak gyűjtöttek pénzt, adományokat. Ez egy főleg expatokból, kanadaiakból, amerikaiakból, de helyiekből, spanyolokból is álló csapat volt. Azt hiszem, hogy 20-30-an gyűltünk össze végül, és akkor két csapat különböző helyeken muffint sütöttünk, muffint árultunk, és meséltek arról, hogy ők évek óta ezt művelik, és hogy következő év elején ki is derült, hogy az egyik fiú, akinek a tavalyi évben gyűjtöttek pénzt, 16 éves volt, leukémiás is meghalt. És amikor hallod ezeket a történeteket, és hagyod magadat abba belegondolni, hogy igen, valakinek jobb, de valakinek viszont sokkal rosszabb, akkor nem kell, hogy az legyen, hogy jó, hát igazából az én problémám a semmi, és nem kell összehasonlítani vele, de akkor ez akkor is segített, hogy 16 évesen ő leukémiával küzdött évekig, és akkor én most ezen itt sírok. Igen, nekem akkor az volt a legkomolyabb bajom, de mégis mutatott egy olyan kiutat, hogy ennél azért nekem most több erőm van, mert hogy én most nem haldoklom, nincs halálos betegségem, tehát képes vagyok tenni. Ki mondta azt, hogy ember, tegyél és bízva vízzel?
Mondottam, ember, küzdj és bízva vízzel. Madács.
Madács, vágj
bár. Az ember tragédiájának a vége. Ez a nagy konklúzió.
Köszi, hát ezt tőled kell tudni. Igen. De hogy aktivitás az nagyon kellett hozzá, hogy felkelni, elmenni sétálni, beállni ebbe a csoportba, aktívnak lenni, és nem passzívnak, mint egy növény.
Fatima szereti a naplementét nézni Barcelona utcáin. Leül egy padra, és nézi, ahogy a nap éles kontúrja, először az épületek tetejét csiklandozza, majd szépen lassan éles vízszintes csíkot húz lefelé a falakon, ahogy bukik a horizont alá. Ilyenkor szeret az otthoniakra gondolni. A húgára, a barátaira, az édesapjára. Olyan régóta járja már a világot, hogy honvágya lett. Van egy olyan ország, ahol az anyanyelvét beszélik, és ahol nem csak Radnótinak,
de igazából neki sem csak térképet állj. Két dolgot határozott el. Az egyik, hogy hazaköltözik. A másik, hogy azonnal felhívja azt a pszichológust, akit aznap ajánlottak neki.
Felhívtam Keresztes Katinkát, akinek olyan volt a hangja a telefonban, mint egy angyalkának. Ez így egyből megnyugtatott. Elmeséltem neki röviden, hogy életem története, alapja és a többi. Akkor már egy picit kezdett összeállni a kép, hogy itt valami más nem stimmel, hogy ez nem az exemről szól, ez valami teljesen mástól szól. És 16 decemberében voltam nála először, egy 10 perc történetmesélés után mondta, hogy akkor most menjünk vissza anyukámhoz. És persze nem vágtam, hogy miért, de úgy jöttem ki tőle két órás beszélgetés oldás után, oldásokba mentünk bele, ezt így hívjuk szakmailag, hogy mint hogyha lekerült volna rólam egy óriási tengernyi teher, ami addig nyomott. És pont egy barátnőmmel vacsoráztam aznap este itt Budapesten, miután Keresztes Katinkától eljöttem, és mondtam neki, hogy te figyelj, én teljesen meg vagyok könnyebbülve. Nem ment egyik pillanatról a másikra, de ez egy akkora első lépés volt, ami megalapozta a későbbi fejlődésbe vetett hitemet, hogy igen, ezt lehet, ebből igenis ki lehet jönni, kell akarni, mint aki pánikrohamos és pánik érzésekkel küzd. Egy időben volt úgy, hogy nekem is elkezdett feljönni, és vissza kell menni abba a tudatállapotba, hogy nem. Te ebből most kijössz.
A terápia során legnagyobb megdöbbenésére hirtelen újra a kisgyermekkorában találta magát. Abban a kisgyermekkorban, ami úgy volt neki eltéve a lelke mélyén egy dobozban, mint valami rózsaszínű tündérmese. Mintha csak az állt volna a doboz címkéjén, a boldog, kiegyensúlyozott és idilli gyermekkor. Csak hogy a doboz kinyílt, és elkezdtek kihullani belőle az apró, vérző lelkisebek, amelyeket egy kislány szerzett sok-sok évvel korábban.
Én vagyok a legnagyobb gyerek az egész családban. Unokatesók, tesóim mind fiatalabbak nálam. Ez már alapvetően meghatározta azt, hogy mindenki úgy tekintett rám, hogy ó, Fatima már a nagygyerek, voltam mondjuk 6 éves, tehát ugye te vagy a nagygyerek, mindenki más kisebb, 4 éves, 2, 3, stb. Nekem már tudni kell. Az én anyukám sem volt kész arra, hogy ő családot alapítson. Bármennyire is volt egyébként egy okos, rátermett, praktikus nő, nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, de ahogy az előbb említettem, ő gyerekkoromban már úgy kezelt, miután a kisebbek megszülettek a családban, hogy nekem már ezt tudni kell.
Amikor Fatima édesanyja először kórházba került, az anyai nagymamája vigyázott rá és a nála 4 évvel fiatalabb húgára.
És akkor jött meg a menstruációm 13 éves koromban, és tudod, otthon van egy kislány, így lefagyva, ezzel a nagymamával, akivel biztos, hogy nem fogod tudni megbeszélni, hogy na most mi legyen, egyáltalán most mi történik. És megjött a menstruációm, nem tudtam, hol van anyukám, és hallottam, hogy a nagymamám beszél telefonon, mondom, anyukámmal beszélsz? Igen. És akkor elkértem a telefont, de hogy ő nem beszélt, de mondom, nekem meg most beszélni kell, és szó szerint kivettem a telefont a nagymamám kezéből, és mondtam anyukámnak, hogy mi történt.
Fatima hivatalosan is nagylány lett. Nem volt felkészülve rá. Pedig menstruáció ide vagy oda, ezentúl még inkább felnőttnek kezelte őt az édesanyja. Olyannyira, hogy vele beszélte meg a kezelésének stációit. Például, hogy kihullott a haja. Fatima egyik pillanatról a másikra végérvényesen és visszavonhatatlanul befejezte a gyermekkorát. Pontosabban befejeztették vele. A terápia során az emlékek először még zavaros mozaik darabokként, majd lassan, de biztosan egy egyértelmű kórképként összeállva igazolták, hogy édesanyja milyen és mennyi traumatikus élményt okozott neki. Ezt viszont már nem tudta megbeszélni vele, hiszen már nem élt. Vagyis kizárólag egyedül magára számíthatott ebben a munkában.
Gyerekként és még fiatal felnőttként sem nem feltétlenül értettem, hogy milyen kapcsolat van most anyukám meg én köztem. Előjött például a 6 éves koromban egy nagyon erős betegségem, egy évig mindenki jött belőlem. Mindent kihánytam. Megittam éjgyomorra mustot, körülbelül 1 litert, mert a kicsikre odafigyeltek, a 6 éves nagy gyerekre már nem, 42 fokos meleg nagymamáméknál Vasváron. Megittam ezt a mustot, elindultunk haza Fehérvárra Trabanttal, tök jó kocsi volt, szétrázott, és hogy ez szétrázott, minden elkezdett kijönni belőlem, és annyira sok minden kijött belőlem, hogy a bélbolyhaim, ami az emésztésért felelnek, azok szinte teljesen tönkrementek, tehát nem nagyon voltam képes az emésztésre. És hát ez 91-ben vagyunk, tehát ilyen, hogy probiotikum, felejtsd el. Azt se tudták az orvosok, hogy mi bajom van. Elkezdtek mindenféle vashiányt pótolni, ilyen hiányt pótolni, stb. És akkor valahogy a szervezetem egy idő után úgy összeszedte magát, de ilyen élet-halál közötti állapotban többször is voltam.
Ez a gyerekkori betegség olyan komoly nyomot hagyott Fatimában, hogy egészen sokáig rettegett még a hányás gondolatától is. A rettegés szép lassan fóbiává alakult, ami miatt a teherbeesés gondolatától is irtózott. Inkább örökbe fogadott volna egy kisgyereket. Ahogy haladt előre a terápia, úgy kezdte Fatima felnőtt fejjel felidézni a gyerekkori élete egyes állomásait. Például azt, amikor a szülei elváltak, és azt, amikor édesanyja újra házasodott.
Első nap, amikor oda költöztünk, ugye én még kiskorú voltam, tehát költöztem anyukámmal együtt, az volt az első mondata, hogy ez az én házam, az én szabályaim, ha nem tetszik, el lehet ballagni. Te meg 17 évesen ott állsz, anyukádhoz vagy rendelve, és nem tudtam, hogy ezzel a mondattal most mit kezdjek.
Abban az életben neki már nem nagyon jutott hely, és ezt a mostohapja egyértelműen a tudtára adta. A 17 éves Fatimának egész egyszerűen nem adott kulcsot az állítólagos saját otthonához. A terápia során a sérelmek, mint a buborékok pukkantak ki, és semmisültek meg a kemény munka hatására. Egészen hamar kiderült, hogy a korábban elszenvedett traumák a nőisége megélésére nagyon nagy hatással voltak. Arra is rájött, hogy a párkapcsolatai azért fulladtak rendre kudarcba, mert tudatalatt nem tartotta magát elég jónak. Nem érdemel semmit. Mindemellett egy erős megfelelési kényszer hajtotta, miszerint neki az a feladata, hogy másoknak adjon. Bármit, akármit, azt, amiről úgy sejtette, hogy másoknak szüksége van rá. Így volt, amikor támasz, és volt, amikor bántási felület volt a régi szerelmi kapcsolataiban. Egytől egyig mindegyik férfit meg akart menteni. És közben önmagáról, a saját maga szeretetéről és tiszteletéről szép lassan lemondott. A legnagyobb felismerés mégsem ez volt, hanem ráébredni arra, hogy ezeket a mintákat az édesanyjától látta, kapta, aki valószínűleg az ő édesanyjától. Attól a mogorva és agresszív nagymamától, akinek az árnyéka is félelmetes volt. Ezután már könnyebb volt meghozni a döntést és kimondani azt, hogy ő ezt megállítja. Ő nem örökíti tovább ezt a mérgező szülői környezetet. Nem azonnal, hogy erre ráeszmélt, de idővel meg tudta bocsátani az édesanyjának azokat a sérelmeket, amelyeket a gyerekkorában okozott neki.
A megbocsátás az megint nem a másik emberről szól, és nem arról szól, hogy őt feloldozom, hogy elnézem neki, hogy ő mit tett. Mert ő tett, vagy nem tett valamit, és ez okozott kárt, rossz érzést, hiányérzetet, szenvedést, fájdalmat, szomorúságot, stb. A másik oldalon, jelen esetben ugye nekem, és a megbocsátás az már nekem azt jelenti, hogy tudom, hogy ez történt, elfogadom, hogy ez történt, és ott állok a saját kicsi énem mellett, aki mindig számíthat arra, hogy ő ott van saját magának. És az az erő az megvan benne. Egyébként megvolt akkor is, csak akkor ő ezt még nem tudta. Tehát most a kicsi Fatimáról beszélek, és nem vagyok skizofrén. Tehát, hogy teljesen arra a kicsi gyerekre, akinek ott nem adatott meg az, ami elvileg, ahogy a nagykönyvben megvan írva, de most mutasson nekem valaki olyat, akinek minden megadatott. Az az anyuka, az az apuka, aki felkészült volt, aki tudatos volt, és stb. Mindannyian szenvedünk el sérüléseket. Ezt én most már tudom, hogy ez így volt, tisztában vagyok vele, nem mentek föl senkit semmi alól, az mindenkinek a saját története. Én a saját magam részébe álltam bele abba, hogy ezt a tükröt köszönöm, már láttam, ezzel nekem már több dolgom most nincs. És akkor nem is viszem tovább. Tehát nem adom tovább a gyerekeimnek ugyanazt, hogy ők ezt újra átéljék, mert nekik a nagymamájuk, akiket nem is ismertek, azok megkapják azokat az energiákat. Erre szoktam azt mondani mostanában nagyon sokszor, hogy az energiákban valaki vagy hisz, vagy nem, attól még van.
Abszolút.
És ezek az energiák folyton visszatérnek belénk. Egészen addig, amíg azt nem mondjuk, hogy akkor most köszönöm szépen, hogy itt voltál, megtanultam, amit meg kellett tőle tanulnom, és most én egy másik tanulási fázisban vagyok. Most is egy tanulási fázisban vagyok, csak már nem erről tanulok.
Igen.
Most valami másról.
Az önismeret, a befelé figyelés, a terápiának köszönhetően Fatima ma már az üzleti sikerei mellett egy egészséges, egyenrangú és boldog párkapcsolatban él.
Apukám is az ő párja, aki nekem a pótanyukám, tehát őre egyébként úgy is tekintek, ők fogalmazták meg, amikor nem tudom hányszorra láttak minket együtt, együtt töltöttünk egy egész napot négyesben, és a párom kérdezte tőlük, hogy látnak ők engem ő mellette. És mondták, hogy hát most látnak először teljesen önmagamnak.
Az anyává válás gondolatától sem fél többé. A fóbia a többi démonnal együtt elpusztult. De ami a legeslegfontosabb, kibékült önmagával is. Megtanulta szeretni a kicsi Fatimát, akin keresztül szeretheti és tisztelheti önmagát. Mert azt mondja, hogy karrier ide vagy oda, sikerek ide vagy oda, enélkül nem lehet az ember kerek egész. A Beaton egyszer lent podcastjét hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Spira Eszter Mérjen. A showrunner Orsós Lajos. A zene és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs. A producer pedig Hampuk Rihárd volt. Réti Barnabást hallottátok. Ha úgy érzed, te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegélyszámot. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról.
Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton podcast.